Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Visegrádra látogatunk el, vendégünk pedig Búzás Gergely, a visegrádi Mátyás király királyi palotának, palota múzeumnak az igazgatója, aki egyébként művészettörténész és régész. Őt kérdezem akkor most először is, hogyha valaki a visegrádi Mátyás király múzeumnak a honlapjára fölmegy az interneten, több mint 10 kiállítást talál ott. Ennyi kiállítás közül mit ajánlana a látogatónak, mint legelsőt, vagy talán legizgalmasabbat?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kiállításaink ugye két épületben csoportosulnak, az egyik a királyi palota, a másik pedig a Alsóvár, a Salamontorony. Ilyenkor, hogyha ugye télvíz idején Visegrádra vetődnek, akkor tulajdonképpen csak a palotát tudják megnézni, hiszen a Salamontorony az csak a tavaszi időszaktól kezdve tart nyitva. Ott a Visegrád történetét bemutató kiállítások vannak, azonban igazából valóban a palota kiállításai azok, amik sok újdonságot, meglepetést szolgálhatnak egy múzeumlátogató számára. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen együtt érdemes megnézni ezeket a kiállításokat, hiszen egy összefüggő egységet alkotnak. A palota régészeti leleteit is láthatják, és láthatnak olyan interjőr rekonstrukciókat, amellyel azt kívántuk bemutatni, hogy ezek azok a régészeti tárgyak, amelyek törötten, rozsdásan, kopottan előkerülnek a földből, milyenek is voltak akkor, amikor használták őket, hogyan lehet ezekből a régészeti tárgyakból elképzelni azokat a középkori enteriőröket, azt a középkori életet, ami az egykori királyi palotában zajlott.
Milyen leletek azok, amiknek a segítségével ezt rekonstruálni lehetett?
Természetesen a leggazdagabb leletanyag, hiszen egy hatalmas épületről van szó, maguk az építészeti maradványok voltak, amik ugye a középkorban kőfaragványok. Így a palota kiállításainak is egy jelentős részét kőtárak teszik ki. De itt a látogató ne egy olyan unalmas raktára gondoljon, ahol kövek vannak egymás mellett a polcon, hanem azokat a gyönyörű kőfaragványokat, amelyek kutak, ajtó, ablakkeretek, oltárok maradványai. Megpróbáljuk úgy bemutatni itt, ahogy eredeti összeállításukban voltak. A palota pincében, az egykori nagy boros pincében van az egyik ilyen kiállítás, ahol a gótikus köveket gyűjtöttük össze. Itt két szenzációs lelet is van, amelyek az elmúlt évtizednek az emlék, vagy a leletei. Az egyik egy hatalmas erkély, amit Mátyás király építetett a palota homlokzatára, és nagyon sok címerrel, szoborral, gyönyörű apró részlettel, faragvánnyal díszített. Ez egy körülbelül 8 méter széles és 16 méter magas toronyszerű építmény volt. Sok ezernyi kőfaragvány került elő belőle. És hát ez egy hosszú, több évtizedekig tartó rekonstrukció, hogy ezeket a faragványokat restaurátorok összeillesztik, összeragasztják, kiegészítik, és a legfontosabb már elkészült elemeket mutatja be ez a kis kiállítás. A másik kiállítás aztán egy még érdekesebb dolog. Néhány évvel ezelőtt a palota udvarán megtaláltunk egy Anjou korból származó kőfaragú műhelyt, egy úgynevezett építőpáholyt, és megtaláltuk azokat a faragványokat is, amelyeket ebben a páholyban készítettek. Ez egy templom volt, illetve igazából soha nem volt templom, hiszen a kőfaragványokat ugyan kifaragták, de hirtelen félbeszakadt az építkezés, valószínűleg Endre herceg meggyilkolása, ugye Nagy Lajos öccsének a nápolyi meggyilkolása miatt, ugye kitörtek a nápolyi háborúk, és a király elhagyta Visegrádot, félbe maradt az egész építkezés, és ezeket a köveket, amik már elkészültek, de beépítésre nem kerültek, majd néhány évtizeddel később falak alapozásába rakták be. Onnan bontottuk ki őket, körülbelül 200 faragványt, és mint egy ilyen térbeli puzzle-t össze lehetett belőle rakni tulajdonképpen azt a templomot, amit ugye az eleink a 14. században már nem raktak össze. Úgyhogy egy olyan templomot rekonstruáltunk, ami hát soha nem volt megkonstruálva.
Írásos forrás van esetleg, hogy hogyan tervezték, milyen apropóból?
Nem, sajnos nem találtunk erre írott adatokat. Abból a korszakból vannak jó forrásaink, amikor lemondtak ennek a templomnak az építése, és egy másikat építettek helyette. Ugye ez a, valószínűleg ez is egy palota kápolna lett volna. Ugye ez van az 1340-es években, és végül az 1360-as években felépült egy másik palota kápolna, ami most is megvan, bár romosan, és ebben látható a harmadik kőtára a palotának, ebbe pedig a reneszánsz kőfaragványokat állítottuk ki, ugyanis ez a kápolna, amit ugye Nagy Lajos épített, majd Mátyás király is tovább díszítette, és ide kerültek azok a gyönyörű reneszánsz faragványok, amiről már Mátyás humanista kortársai is nagyon dicsérően emlékeznek. Többek között olyan ritkaságnak számító darabok is láthatóak itt, mint például egy szentségháznak, egy ünnep pasztoforionnak a töredékei. Ez egy fehér márvány, kararai márvány szentségház, ami Firenzében készült, és készen szállították Mátyás udvarába, és állították fel itt. Ehhez tartozott az a híres visegrádi Madonna is, ami egy vörös márvány dombormű, ez már itt készült Magyarországon, viszont a szobrászt hozták Firenzéből, egy Gregorio di Lorenzo nevű szobrász, néhány évvel ezelőtt sikerült azonosítani olasz művészettörténészeknek ezt a művészt, akiről tudjuk, hogy Mátyás király udvarában dolgozott. Az az igazság, hogy az is kiderült, hogy ez a Magyarország utazása, ez hát nem csak egyszerűen a király meghívásának volt köszönhető, hanem hát otthon Firenzében nagy adósságokba verte magát, és hát úgy gondolta, hogy így szabadulhat meg legkönnyebben a kölcsönzőitől, hogy hát eltűnik a szemük elől a messzi Magyarországra.
Hogyan akadtak a nyomára a firenzei kutatók? Vagy olasz kutatók?
Úgyhogy nagyon jól ismert volt ez a művész, csak a nevét nem ismertük. Már több mint 100 éve Márvány Madonnák mestere néven ismerte őt a kutatás. Számos művét lehetett Itáliában is azonosítani, Magyarországon is, sőt Horvátországban, Dalmáciában is több műve volt ismert. És nemrégiben előkerült egy olyan megrendelés, amit a Firenze melletti Fiesole bencés apátságában egy kézmosó medence készítéséhez kötöttek ezzel a Gregorio di Lorenzóval, és mivel ez a kézmosó ma is megvan, egyértelműen megállapítható, hogy ez a bizonyos Márvány Madonnák mestere csinálta, így jött össze az írott forrásokból ismert, de eddig művekhez nem párosítható Gregorio di Lorenzo, és a csak műveiből ismert Márvány Madonnák mestere egy személyiségé.
És lehet egyébként tudni valamit az itteni életéről? Tehát, hogy élt, mit alkotott még?
Igen, ezt lehet tudni, hogy Mátyás király udvarában szolgált. Ugye a történethez még az is hozzátartozik, hogy nem csak az adósságait hagyta Firenzében, hanem a feleségét is. És hát így a sógorai kezdtek kutakodni utána, és fönnmaradt egy levél, amelyet az egyik Budán élő firenzei kereskedő írt a sógoroknak, amelyben elmondja, hogy hát nem kell tovább keresnetek, itt van Gregorio Magyarországon, és Mátyás szolgálatában áll. Mátyás ugyanis az 1470-es évek végén fölállított egy olyan szobrász műhelyt, amiben számos itáliai mestert, művészt hívott meg, és ezek a művészek dolgoztak úgy a visegrádi, mint a budai palota felújításán is, sőt, bizonyos nyomok arra utalnak, hogy még a tatai várban is alkalmazták őket. Magának Gregoriónak a művei csak Visegrádról és Budáról ismerjük Magyarországon, azonban van egy másik kiváló művész, aki ennek a műhelynek a vezetője volt, és Visegrádon szintén nagyon fontos alkotásokat készített, ez pedig Giovanni Dalmata. Giovanni Dalmata készítette azt a híres visegrádi Herkules kutat, ami ugye a palota díszudvarán látható, most ott a másolata áll, viszont a palota kiállításain föl van állítva az eredeti töredékekből összeállított kút, amelyik az egyik legteljesebben ismert reneszánsz díszkút.
Mit lehet tudni erről a kutról? Miért éppen Herkules lett? Van valami története?
Így van, méghozzá egy nagyon érdekes története van. Egy nagyon kiváló, nemrég elhunyt művészettörténész Meller Péter volt az, aki kiderítette ezt a sajátos ábrázolást, ikonográfiát, ami ezen a kúton látható. Ugyanis a kút csúcsán egy kis Herkules szobor áll, aki egy furkós bottal éppen a Lernai hidrát csépeli lelkesen. Viszont az az érdekes benne, hogy amíg a mitológiai történetben Herkules felnőtt férfiként győzi le ezt a tengeri, hétfejű tengeri szörnyeteget, itt a szobrász egy kis gyermekként ábrázolta Herkulest. Meller jött rá, hogy tulajdonképpen ez egy szimbolikus, egy kifejezetten politikai tartalommal rendelkező szimbolikus ábrázolás. Feliratból tudjuk, hogy ezt a kutat valamikor 1484-85-ben állították fel, és ebben az időben ugye két fontos kérdés volt Mátyás udvarában. Az egyik az Ausztria ellen folytatott háború, ugye 1485-ben foglalja el Mátyás király Bécset, a másik pedig a trónöröklés kérdése, hiszen Mátyásnak nem született fia Beatrix-től, viszont volt egy fia, aki viszont törvénytelen fiúnak számított, hiszen nem hercegi feleségtől, hanem egy osztrák polgár lánytól, bizonyos Édelpök Borbálától származott. Ez a Korvin János, aki végül is mégiscsak Mátyás örökösének nevezte meg ezt a fiút, hiszen mivel hogy törvényes fiú nem volt, valahogy biztosítani kellett a trónutódlást. Ez a kinevezés az éppen 1485-ben történt. Bécs elfoglalásakor az ifjú Korvin János vonult be győztesként a városba, jelezve, hogy ő az ifjú király. Tulajdonképpen erre egy Bonfini, Mátyás történetírójának egy utalása is val, ennek az eseménynek a szimbolikus ábrázolását készítette el Giovanni Dalmata. A kis Herkules valójában az ifjú király, ugye Mátyás is szeretett Herkules képében megjelenni, például a budai palota előtt is ott volt Herkules szobra, aki tulajdonképpen a királyt szimbolizálta. A legyőzött hídra pedig nem más, mint Ausztria, ugye a Habsburgok, akiket Mátyás ekkor győzött éppen le, és hát az ifjú király arat győzelmet tulajdonképpen az Ausztria hídrája fölött. Ennek a nagy győzelemnek, amire ugye egész Európa figyelt ezekben az években, a mitológikus, szimbolikus kifejezése ez a díszkú.
Mennyivel Mátyás halála előtt készül?
Hát Mátyás életének tulajdonképpen az utolsó másfél évtizede az, amikor nagyon komoly műpártolásba, építkezésekbe kezd. A visegrádi palota építkezése ugye 1476-77-ben indul meg, abban az évben, amikor házasságot köt Beatrix-szel, és körülbelül a 80-as évek közepére, tehát mintegy 5 évvel a király halála előtt fejeződnek be ezek a munkák. Már az utolsó munkák egyike, tehát 1487-85 körül készül el maga a kút is. A következő években Mátyás elsősorban Bécsben tartózkodik, az újonnan elfoglalt város teszi meg a második fővárosává, és a két főváros, ugye Buda és Bécs között, főleg a Dunán közlekedett, és hát Visegrád egy ilyen kellemes megállóhely, pihenőhely volt, és ezt az újonnan felújított fantasztikus palotát ugye főleg erre használta.
Egy kicsit más korba lépjünk át. Van ugye ott egy Zsigmond kori szoba, meg van a palotának a fürdője is. Hogyan fürödtek? Milyen volt ez a fürdő?
Hát ez egy egész különlegesség ez a fürdő, hiszen a középkori Európában hát nem olyan nagyon sokat fürödtek. Azt talán túlzás, amit ugye az ember a hollywoodi filmeken lát, hogy mindenki sárban turkált a középkorban, azért a középkori emberek is szerettek fürödni, de fürdőszobája az bizony nagyon keveseknek volt. A középkori Magyarországról összesen mondjuk 3 fürdőszobának ismerjük a régészeti emlékeit, illetve még egy negyedikről is tudunk. Magyarul volt a visegrádi palotában, a budai palotában, az esztergomi érsekek palotájában és az óbudai királynéi várban. Viszont ezek a fürdőszobák tulajdonképpen minden luxussal fel voltak szerelve, padlófűtéssel látták el őket, volt bennük szauna, kádfürdő, sőt ott Visegrádról még elmondják, hogy ott még egy masszírozó szoba is helyet kapott benne. De csak egyetlen egy ilyen fürdőszoba volt az egész királyi palotában, ez a királyné lakosztályához tartozott, bizony a királynak meg kellett elégednie egy fából ácsolt káddal, és abban fürödhetett. Egy ilyennek a rekonstrukcióját is egyébként bemutatjuk, ez is látható a Mátyáskori interjőr bemutatóban.
Egyébként a zuhanyt ismerték akkoriban?
Nem, ezek kifejezetten kádfürdők, méghozzá egy ilyen inkább ülőkád méretű, de viszont vörös márvánnyal borított kád volt, amiben fürödhettek. A legérdekesebb része ez a gőzfürdő tulajdonképpen, ez egy izzasztó kamra volt, egy nagyon picike kis kamra, amit nagyon melegre föl lehetett fűteni a padló alatt lévő kemencével, és volt egy kis vízcsap tulajdonképpen, ahol felfrissíthették magukat hideg vízzel. Ez főleg Franciaországban terjedt el, és hát onnan kerülhetett Magyarországra is. Maguk ezek a fürdők egyébként, tehát nyilván van római eredetűek, de az ókori fürdési kultúra hagyománya ugye eléggé hamar kiveszik Európából, és majd csak keresztes hadjáratok után keletről az araboktól tanulják meg újra a 12.-13. században az európaiak a fürdőkultúrát.
Köszönöm, itt az idő, hogy egy kis zenét hallgassunk, és utána akkor folytatjuk a műsort. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat, tehát Buzás Gergellyel beszélgetek, a Visegrádi Királyi Palotának, a Mátyás Király Múzeumnak az igazgatójával. És sok kiállításról beszéltünk, de nem beszéltünk még arról, hogy mi van ezek mögött a kiállítások mögött. Hogyan jön létre a kiállítás, milyen munka zajlik ahhoz, hogy ezeket az új felfedezéseket be lehessen építeni a kiállításba.
A Visegrádi Múzeumnak a kiállításain kívül azért egy nagyon fontos küldetése az a tudományos kutatás, ami hát elsősorban a középkor régészetére, a középkor kutatásra helyezi a hangsúlyt. Ugye a Visegrádi Múzeum a Nemzeti Múzeumnak egy filiája, tulajdonképpen egy szakmúzeum vagyunk, ami elsősorban ugye a középkor kutatásra specializálódott, és ilyen értelemben ugye nem csak Visegrádon végzünk kutatásokat, hanem országszerte Baranyában, Heves megyébe, Veszprém megyébe is több-több ásatásunk, tudományos kutatásunk, kiállítás szervezésünk folyik. Tulajdonképpen azokat a tapasztalatokat tudjuk hasznosítani egy országszerte, ami elsősorban ugye a nagy visegrádi munkákból szűrődött le, hiszen a visegrádi várnak, a visegrádi palotának, illetve a középkori városnak a feltárása, ez egy olyan sok évtizedes munka volt, amely hát egy nagy munkaközösséget hozott létre. Maga a múzeum tulajdonképpen egy kis múzeum, nem vagyunk sokan kutatók, régészek, viszont mivel részt veszünk az egyetemi oktatásban is, nagyon széles kapcsolatokat alakítottunk ki az egész magyar és nemzetközi régész művészettörténész szakmával, és igyekszünk minél több munkatársat bevonni ezekbe a munkákba, tehát inkább egy kis szervező közösség ez a visegrádi múzeum, ahol sok tucatnyi kiváló szakember, a mi szempontunkból külső szakember dolgozik, és hát velük közösen nem csak visegrádi, hanem más érdekes kutatásokat is tudunk végezni.
Ez a nem vagyunk sokan, ez mennyit jelent, illetőleg milyen arányban van a külső bevont szakemberekkel?
Hát most összesen 4 vagyunk régészek az egész múzeumban, ebből tulajdonképpen én ugye igazgatóként, egy másik kollégám a gyűjteményvezetőként, tehát az igazi régész státuszban csak 2 vannak. Ehhez képest legalább 20 olyan szakember vesz részt a régészeti munkákban, akik ugye máshol dolgoznak, illetve nagyon sok fiatal. Mi nagyon következetesen bevonunk mindig egyetemistákat, régész hallgatókat, művészettörténész hallgatókat a visegrádi kutatásokba, ami egy kölcsönösen hasznos munka, hiszen ők olyan kiváló anyaghoz jutnak hozzá a szakdolgozatai készítéséhez, amihez bizony máshol nagyon nehéz lenne, viszont mi egy sok évtizede fölhalmozódott hatalmas leletanyag feldolgozását az ő segítségükkel tudjuk jól megoldani.
Mi a helyzet a várossal? Szó volt ugye a városnak a feltárásáról is. Milyen mértékben van feltárva, és milyen mértékben van feldolgozva?
Hát a városban folytak még ugye a legkisebb léptékben ásatások, és sokkal inkább ugye a királyi épületek, királyi központok kutatására tudtunk koncentrálni, de az utóbbi években ott is megélénkültek a munkák, hát főleg a 2000-es évek elején, 90-es években ugye sok építkezés, beruházás volt, és ennek köszönhetően rengeteg olyan leletmentést tudtunk végezni, ami hát föltárta a középkori városnak a maradványait. Most inkább ugye ezek lelassultak, lanyhultak, és inkább a feldolgozásra, a tudományos publikációra helyezzük a hangsúlyt.
Milyen projektek, milyen munkák vannak most folyamatban, vagy mik azok, amikből rövidesen mondjuk ebben az évben, vagy jövő évben publikáció várható?
Hát az elmúlt években főleg a palota ásatásai kerültek előtérbe, hiszen egy nagy műemléki helyreállítás folyt itt. Sajnos itt elfogyott a pénz, és hát egyelőre nem látjuk a finanszírozás jövőjét, tehát most ugyan korán sincsen befejezve, de egy időre úgy tűnik, hogy ez leállt. Viszont kisebb léptékű kutatásokkal hozzáfogunk az egykori ispáni központ, tehát a 11. századi Visegrád kutatásához, ami egy külön izgalmas téma, hiszen ez egy olyan vármegye központ, aminek a későbbiekben nem épült rá semmi, és így teljes egészében föltárható, várával, kolostorával, templomaival és a településével együtt. De, mint mondtam, nem csak visegrádi témákat folytatunk, így például már a tavasszal valószínűleg a Pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve a Baranya megyei Szászvárnak a várát is mi fogjuk kutatni, de ugyanígy például a pécsi püspökvárban is éppen egy ásatásunk folyik, vagy legalábbis előkészítés alatt áll, és hát szintén előkészítés alatt áll egy másik nagyon érdekes téma, Abasáron, 11. századi királyi palotának, ugye Aba Sámuel palotájának a kutatása.
Nagyon sokrétű munka folyik. Külföldön is van, vagy csak Magyarországon közreműködés?
Hosszú ideig folyamatosan voltak külföldi munkáink is. különböző intézményekkel, főleg egyetemekkel együttműködve, itt például az ELTE-vel dolgoztunk több éven keresztül a franciaországi Montbeuvrin, ahol egy kelta-római településre települt középkori ferences kolostort kutattunk, majd Párizs melletti Senlisban, ahol egy 12.-13. századi kápolna alatt, királyi kápolna alatt korábbi karolinkori, illetve kora középkori periódusokat társunk fel, és hát az utóbbi években, 2006 óta a szíriai Margat Johannita keresztes várának az ásatásában vettünk részt, több kollégánk, én magam, illetve más munkatársam is ott dolgozott, hát sajnos a jelenlegi szíriai polgárháború megakadályozza azt, hogy folytassuk ezt a nagyon izgalmas munkát.
Mennyire különbözik a szíriai Margot vára mondjuk egy korabeli magyar vártól?
Hát nagyságrendileg különbözik. Ugye a keresztes államok a korszak frontvonalában álltak, minden hatalmas pénz áramlott oda, és hát szakértelem, olyan óriási várakat építettek, és Margat még ugye ezek között is a legnagyobb, amilyenhez hasonlóak akkoriban Európában nem álltak. És hát szerencsére ezek a várak, így Margat is, ma is nagy részt épségben megvan, bár több földrengés megrongálta az utóbbi évszázadokban, de így is olyan izgalmas részleteket lehet ott megfigyelni, amit hát általában egy magyarországi váromban már nem találunk meg.
Technikailag is, építészet technikailag is mások ezek a várak?
Hát elsősorban a méreteik miatt, ugye itt több méter magas várfalak és hatalmas tornyok vannak. Nagyrészt ugye ezek 13. században épültek, főleg faragott kövekből építették őket, ugye a mi magyarországi váraink sokkal egyszerűbb törtkőépítmények voltak, és hát ehhez képest tényleg miniatűrök.
Akkor térjünk vissza a mi magyarországi várainkhoz, hogy mi minden zajlik, mi minden történik ebben a palotában. Megint csak a honlapra tudok hivatkozni, van ott egy olyan, hogy múzeumpedagógia, meg vannak rendezvények is. Milyen rendezvények vannak most készülőben?
Hát a Visegrádi Múzeumnak az egyik nagy szerencséje, hogy olyan jelentős műemlékeket kezel, amelyek az oktatásban is ugye fontos szerepet játszanak. Gyakorlatilag nincsen olyan iskolai osztály, amely legalább egyszer ne kirándulna Visegrádra, és ez a jelentős gyerektömeg bizony arra ösztönöz minket, hogy ne csak tudományos szempontból próbáljuk megvizsgálni és bemutatni ezeket az értékeket, hanem olyan módon, hogy a gyerekeknek is érthető és szerethető legyen, hiszen itt kell megfogni az ő érdeklődésüket, hogyha azt akarjuk, hogy később a mi szakmánk, a múlt iránt való érdeklődés fontosnak tartsák. Ezért rendszeresen szervezünk olyan múzeumpedagógiai rendezvényeket, foglalkozásokat, ami elsősorban az ő igényeik, a gyerekek igényeit elégíti ki. Május elején indulnak ezek a programok, április vége, május eleje, egy Mátyás királynap néven szervezett nagy családi nap az, amikor főleg hagyományőrző csoportokkal együttműködve megpróbáljuk megeleveníteni a mátyáskori palotát. Ilyenkor főzünk a középkori konyhába, fegyverbemutatókat, táncbemutatókat tartunk, mesejátékok vannak a nagyteremben, és ezzel veszik kezdetét egy egészen június közepéig tartó rendezvénysorozatok, a palotanapok, ahol kifejezetten iskolák számára, iskolai osztályok számára hasonló rendezvényeket mutatunk be, lovagi tornával, fegyveres és békésebb bemutatókkal. Az a célunk, hogy bevigyük a múzeumba a gyerekeket, és élvezetessé, élménytelivé tegyük az ő látogatásaikat, hogy majd felnőve újra járjanak, és már a saját elhatározásukba is sokszor jöjjenek a múzeumban.
A gyerekek ezeken a foglalkozásokon részt vesznek. Milyen tevékenységet tudnak végezni, illetőleg ruházatban, öltözetben lehetőségük van-e kipróbálni, fölpróbálni valamelyik korszaknak a ruháit?
Igen, erre is lehetőség van, és hát sok olyan kézműves foglalkozással megismerkedhetnek, például hogyan kell kályhacsempét csinálni, amilyen kályhacsempéket láthatok a kiállításon. Sokszor volt olyan foglalkozásunk, ahol például a Visegrádon megtalált középkori csontfaragó műhelynek az esztergáját rekonstruáltuk, és ezzel az esztergával kipróbálták, hogy lehet gyöngyöt faragni például. Vagy a középkori pénzverdének, aminek szintén szintén előkerültek a nyomai a palotában, ezeknek a verőtöveit is rekonstruáltuk, és hát mindenki kipróbálhatja, hogy hogyan verték a pénzt a középkori mesterek. Ugye ezek közül némelyiket a múzeumi majálison is beszoktuk mutatni, elhozzuk ide Budapestre a múzeum kertbe, úgyhogy ott is érdemes megkeresni minket.
Hát a múzeumi majális mindig nagyon népszerű szokott lenni, és tényleg rengetegen jönnek a legkülönbözőbb helyekről az országban, de térjünk vissza Visegrádra. Hogyha elmegy valaki oda most, mondjuk februárban, vagy márciusban, most milyen lehetősége van?
Hát ilyenkor a királyi palotát tudja végignézni, és hát meg kell mondjam, hogy igazán gyönyörű ilyenkor a Dunakanyar, a hóval borított Dunakanyar, a Fellegvár lábánál a palota. Sajnos ilyenkor ugye kevesebb a látogató, ez érthető, de így talán még nagyobb az élmény, hiszen nem kell tömegben végigjárni Mátyás király palotájának szobáit, hanem valóban a látogató beleélheti magát abba a középkori környezetbe, amit a rekonstruált palota termei jelentenek.
Tárlatvezetést tud igényelni?
Így van, tárlatvezető kolléganőnk az szívesen mindenkinek a rendelkezésére áll. A honlapunkról erről is lehet tájékozódni, hogy hogyan és hol lehet tárlatvezetést kérni.
Hogyha már a honlaphoz visszatértünk, akkor a honlapot böngészve lehet látni egy olyant, hogy a hónap kérdése. Mióta van ez, és mit rejt a hónap kérdése?
Hát ezt ugye, mint a neve is mutatja, ugye változó kérdések vannak itt, és hát arról próbálunk érdeklődni általában, hogy hogy van megelégedve a látogató a múzeummal, a honlappal, milyen, és hát ebből próbálunk ugye arra következtetni, hogy mit kéne javítanunk, mit kéne fejlesztenünk a múzeumba. Ugye így a hónap kérdései között például megjelent egy új próbálkozásunk is, tavaly indítottunk el egy online folyóiratot is, egy régészeti folyóiratot, az archeologia.hu-t, és hát erre is próbáljuk felhívni a látogatóink figyelmét.
Miről szól ez az archeológia?
Mint említettem, ugye Visegrád a középkori régészetnek a fellegvára szó szerint, és ezért egy középkori régészeti folyóiratot készítettünk, amely egyszerre kíván szólni tudományos tanulmányokkal a szakmához, de ugyanakkor olyan olvasmányos, érdekes magazincikkeket is tartalmaz, ami a nem kifejezetten szakemberek számára készül. Minden érdeklődőt így próbálunk oda vonzani, de mindenkinek megvan lehetősége, hogy akár megnyissa azokat a PDF-ben föltett dokumentumokat, amik már szakmai tanulmányokként taglalják azokat az érdekes kérdéseket, amit a magazincikkek kicsit színesebben ecsetelnek.
Tehát akkor mindenkinek ajánljuk, hogy ezt is érdemes megnézni, hogyha készül a visegrádi kirándulásra. Hogyha el akar menni, részt kíván venni valamilyen programon, hogyan tudja ezt megbeszélni, mennyivel korábban kell jelentkezni?
Az idegenvezetésre vagy a tárlatvezetésre nem árt előre bejelentkezni. A honlapon is megtalálják a címünket, az info@visegradmuseum.hu-t. Maguk az egésznapos családi programoknál ugye nincsen szükség ilyen előzetes bejelentkezésre, tehát április 27-én mindenkit szeretettel várunk. Az iskolai múzeumpedagógiai programoknál ugye szintén azt kérjük az iskoláktól, pedagógusoktól, hogy előre jelentkezzenek be, hiszen úgy tudjuk összeállítani számukra a megfelelő programokat.
Köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok, illetőleg mielőtt elbúcsúzom, még a szokásos kérdést fölteszem, hogy van-e valami olyan, amit nem kérdeztem, de érdemes lenne elmondani a hallgatóknak.
Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok olyan van, amit még érdemes lenne elmondani, de azt hiszem, hogy most már nagyon sokat hallottak Visegrádról. Én azt javaslom, hogy jöjjenek el, és ott még azt a nagyon-nagyon sok mindent is láthatják és hallhatják, amiről most nem volt alkalom beszélni.
De akkor köszönöm még egyszer, és akkor megint zenét hallgatunk, és jön a Kaleidoszkóp.
Én köszönöm.
Kedves hallgataink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Most a reneszánsz után egy középkorinak ható című kiállítással kezdeném, ami Mester és tanítványai, viszont nem a középkorra vonatkozik, hanem egészen mai, modern mesterről szól. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban nyílt a kiállítás, és Skotnicki Péter festőművész és 7 tanítványa, valamint Laukó Pálnak az alkotásait lehet itt megtekinteni. Mindketten különleges, érdekes, színvilágú alkotásokat, festményeket hoznak létre. Akvarellek, illetőleg Laukó Pál esetében még az olaj is jellemző. A következő kiállítás, amire szintén itt Budapesten szeretném fölhívni a figyelmüket, a Hegyvidék Galéria, ami egy olyan modern irányzatot mutat be, amelyik hivatalosan 2011-ben született meg. The Winning Strategy, a győzelmi stratégia címmel fogalmazta meg az első kiáltványát Azbej Kristóf, akinek a kiállításait megtekinthető Fuzionista tanulmányok címmel. Ezen a kiállításon digitális eszközökkel létrehozott műveket lehet látni, különböző részelemeket, különböző festményekből, az életből összekombinálva, fúzionálva hozza létre az alkotásait. Egyébként olyan neves alkotóról van szó, aki ugyan Budapesten született, de Párizsban él, és nem csak ennek az új formanyelvnek a megalkotója, hanem egy olyan különleges alkotást is készített, amelyik egy óriás kollázs, Párizsban látható, a Francia Millenniumi Bizottságnak a kérésére született meg. Magyarországon Hódmezővásárhely is egy különleges központ. Az Alföldi Galériában most a Tiszta Forrás, a 15. Kerámia Szimpózium kiállítása egyedi a maga nemében, ugyanis egy olyan kiállítást láthatunk itt, ahol a kerámia, a tavalyi kerámia szimpóziumon résztvevő 10 művésznek az alkotásait lehet megtekinteni, a Hódmezővásárhelyi majolika tematikájában egyedi ötleteket valósítottak meg, de a helyi hagyományokra építkezve. Pannonhalmi Zsuzsa Ferenci Noémi díjas keramikus művész a főszervezője ennek a tábornak. A Tiszta Forrás cím nem véletlenül volt Bartókra és Kodályra, mint a népzene megmentőire utalt a címmel, és ez a megmentés is fontos szerepet játszik, ugyanis a művészek majolika és agyagipari telepe, közismert nevén majolika telep, megszervezése 1912-ben alapították, tehát ez szinte elfelejtődik, pedig a magyar kerámia művészetnek helyi Hódmezővásárhelyi kerámiának egy nagyon fontos része, és a népi művészet és az iparművészetnek a kapcsolódási pontja. Szintén modern kiállítás, üvegkiállítás tekinthető meg Székesfehérváron, a Szabadművelődés házában, Kortárs üvegfestészet címmel. Itt Kánya Krisztina, Hézi Anikó, Balázs Szende, Matók Tünde, Porcelán Ágnes, Kovács Rita, Rejter Ágnes, a darabjait lehet megtekinteni a kiállításon. Egy másfajta művészeti kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galériában, ahol Torma János, a Magyar Barbizon festője címmel nyílt kiállítás, a Magyar Barbizon nagybánya, tehát a nagybányai plener festészetnek az a kiemelkedő alakjáról van szó, aki azonban más szempontból is kiemelkedő. Nemzetközi kiállítás sorozatnak az utolsó kiállítása, ez a Nemzeti Galéria beli kiállítás, Kecskemét, Kiskunhalas, Nagybánya, München, Stuttgart és Berlin után érkezett a Nemzeti Galériába, és a korábbiakhoz képest árnyaltabban mutatja be a teljes életművet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 7 egységet alakítottak ki, a müncheni évek naturalizmusával kezdődnek, a moralizáló, életképeket felvonultató egység ez tulajdonképpen, ezután a portréművészet következik, ez müncheni és párizsi éveihez kapcsolódik erőteljesen. Iványi Grünwald Béla későbbi feleségéről, Bilc Irénről készült portréja filmjelzi ezt az időszakot. Utána a történelmi képek alkot egy következő csoportot, a Talpra Magyar és az Aradi Vértanúk köré szerveződik, ez a 2 kiemelkedő alkotása ennek a korszaknak. Tulajdonképpen a magányos arisztokrata hősöket középpontba állító műfaj megújítását végzi itt Torma. A következő korszak a monumentális népi életképeket foglalja magába, a modern naturalizmus és a plenér festészet tanulságait figyelhetők meg rajta, de ugyanakkor a spanyolországi útjának az inspiráció is, például a Kártyázók, az Október elseje vagy a Kocsisok között című műveket lehet itt kiemelni, és mindjárt átível a következő nagy csoporthoz, a modern spanyol festészetnek a hatására, az azzal való kapcsolatra, ahol is Ignácio Zuloaga színpompás és monumentális életképeit is föl lehet fedezni Torma hasonló felfogású alkotásaiban. Majd következik a magyar tájaknak, a napfényben fürdő, tiszta levegőjű nagybányai tájnak a megalkotása. Végül a késői munkák a hetedik csoport. Művészetpedagógusként is bemutatják. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, a tiszafüredi Kispár Múzeumban történeti jellegű, a kék cédulás választás az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választás járásbeli eredményeit mutatja be, illetőleg az a körüli történelmi eseményeket. Szegeden a Móra Ferenc Múzeum a Tornyos Szeged híres város, pillanatképek a mi Szegedünk múltjából. Itt nagyon sok mindent lehet látni, a szegedi árvíztől kezdve a német megszállásig, hogy Kodály hogyan vizsgáztatott, hogyan történt meg a várbontás, illetőleg az Eiffel által tervezett szegedi hidat is lehet látni többek között. Szintén Szegeden, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban viszont Kisfaludi Károly az Irodalom Szervező címmel nyílt kiállítás, tehát a reformkori irodalmi élet szervezőjével lehet ismerkedni, és van egy aktuális programhoz kapcsolódó kiállítás, Párok a képzőművészetben, amelyiknél egyrészt képzőművészeti kiállítás van, de kapcsolódik egy fotókiállítás is a házasság hete időszakához, Veled vagyok egész címmel. És sajnos egy szomorú hír is van a Szegedi és Somogyi Károly Város és Megyei Könyvtárból. Meghalt Tóth Béla, aki a könyvtárnak a vezetője volt hosszú ideig, író, és ebből az alkalomból rá is emlékeznek, és egy emlékkiállítást is nyitottak vele kapcsolatban. Hogy viszont egy kicsit vidámabb területtel fejezzük be a kiállításoknak a felsorolását, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumra hívom még fel a figyelmüket, ahol Mumus Ország címmel nyílt kiállítás, ezt a gyerekeknek is nagy lelkesedéssel tudom ajánlani, ugyanis Juhász Katalin jelmezés díszlettervező gyermekszínházi előadásoknak a jelmezeit mutatja be, díszleteket is lehet látni, kosztümöket, maketteket és rajzokat, az Ósz bemutató, a Kisherceg, Pinokkió, Leander és Lenszirom, Bájos tündérvilág, a Csizmás kandúr, csak hogy néhányat emeljek ki az ott látható figurák közül. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmet a BTM Budapest galériának a nem sokára nyíló február 21-én nyíló kiállítására, ahol Képzeletem kaleidoszkópja, Julio Carrasco Breton, mexikói festőművész kiállítása lesz majd megtekinthető, aki 1950-ben született, és prehispán művészettől kezdve a nagy muralistákig nagyon sok mindent alkotott, nagyon választékos, sokféle, de tipikusan, jellegzetesen mexikói művész. Tehát mindezzel zárom akkor a mai adást, és jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.